Köszöntöm a hallgatókat, ez a Brüsszeli Hét, az Inforádió Európai Uniós szakpolitikai műsora, amelyet a Brux Info közreműködésével készítünk. A mikrofonnál a szerkesztő Németh Zoltán.
Brüsszeli Hét. Első kézből az Unióról.
Már az Európai Bizottság új elnöke is bírálja a finn elnökség 2021 és 27 közötti időszakra vonatkozó költségvetési tervezetét, amely drasztikus kiadáscsökkentéseket tartalmaz. Hamarosan erről lesz szó. De előtte arról, hogy december elején nem csak Ursula von der Leyen, hanem az Európai Tanács új elnöke is elfoglalta a hivatalát. Az Európai Parlament és az Európai Központi Bank vezetőjével együtt pedig négyen egyeztettek a múlt hétvégén. Forris Györgyöt, a Brux Info elemzőjét kérdezem.
Egyik intézmény se önálló, egyik intézmény se azonos az Európai Unióval, ezek együttműködése, kölcsönhatása tud mindig eredményezni olyan új politika elfogadását, vagy olyan új döntést, akár olyan új szerződést, szabálymódosítást, amit utóbb aztán utólag Európai Uniónak lehet nevezni. Ennyiből az ezeknek az intézményeknek az élére kerülő személyek szerepét sem szabad túlértékelni. Egyébként is vannak már a megfogalmazásban is, vagy a közvélekedésben is aránytévesztések, mert például az Európai Tanács elnökét, aki idáig Donald Tusk volt, most pedig december 1-től a belga Charles Michel, még a sajtóban is, főleg a korábbi időszakok majd gyakran emelgették Európa elnökének, Európa legbefolyásosabb emberének, holott erről szó sincsen, ő nem az európai államok politikai vezetője, hanem ő az Európai Uniós tagországok állam és kormányfőinek, azok tanácskozó testületének a levezető elnöke, a munkájukat tartja karban, előkészíti, napi rendet szab meg, közvetít közöttük, szóval nem Európa államfője. Ennyiből a különböző posztokat túlértékelni nem szabad, de az kétségtelen, hogy annyi befolyásuk van a dolgok menetére, hogy hatással lehetnek arra, hogy az egyébként általuk vezetett intézménybe vagy azok résztvevői között mire kerüljön a hangsúly vagy a figyelem, de például a döntési jogok egyik ügyesége.
Mindjárt kitérünk külön is az Európai Tanács új elnökére, de ugye az Európai Központi Banknak, illetve az Európai Bizottság elnökének is női elnöke van. Jelenthet ez hangsúlybeli változást, változtatást az intézmények élén, illetve a szervezet élén, már ami a bizottságot illeti?
Vannak rá elméletek a vezetéstudományban, hogy mennyiben jelent változást vezetésmódszertanban az, hogyha nem férfi, hanem női vezető kerül egy szervezet igazgatásának az élére, de összességében ezekben a posztokban is, mint az összes többi európai és intézményi poszton is a meghatározó részint a tudásanyag, a felkészültség, a kiépített vagy eztán kiépítendő kapcsolatrendszer, a szervezetekkel kapcsolatban álló többi szereplő, bizottság esetén a bizottsági tagok és a tagállami egyetértések, az Európai Központi Bank, a jegybank elnökök és általában a kormányzó tanács támogatásának a megléte vagy annak hiánya tud meghatározni nagyobb részt mindent, független attól, hogy férfi vagy nő az illető.
Egyébként ez a két hölgy, hogyha már itt tartunk, akkor hirdetett más programot, vagy újabbat a korábbiakhoz képest?
Nem nagyon tehetik meg, hogy nagyon eltérjenek. Se szabad elfelejteni, hogy a legtöbb Európai Uniós intézménynél, mint ahogy az egyes intézmény nem azonos az EU-val, hanem egymás kölcsönhatásukat ki egy eredményt, ugyanígy az ügyek menete sem tud megváltozni gyökeresen egyik napról a másikra. Itt folyamatban lévő ügyek vannak, amelyek gyakran sok évre elhúzódnak, mint például a 7 éves költségvetés vitája, ami gyakran 2-3 évig is eltart. Itt ilyenkor az egyik előző intézményvezetés átadja a stafét, tehát a következő intézményvezetésnek. Magyarul a munkájuk napirendje, a elvégzendő feladatok listája egy jelentős részben megörökölt, nem tudnak attól eltérni. Természetesen megint arra van módjuk, és ezt többnyire meg is teszik, hogy a listán belül aztán hangsúlyokat, prioritásokat cserélnek, például az élére teszik, még jobban az élére teszik a klímaváltozást, az ezzel összefüggő teendőket, vagy mint ahogy például Juncker idején, ő retorikusan mindenképpen az élére tette a gazdaságélénkítést és a beruházás támogató programokat, ezért is jött létre a később róla elhíresült Juncker alap. Tehát ennyiből tud minimum a politikai prioritások sorrendváltozásával kifejezni egy általa vélt fontossági sorrendet, mi több, ha addig olyan prioritást csatol a teendőkhöz, ami korábban nem is szerepelt az ilyen listán, akkor még azt is lehet mondani, hogy újít, de mivel, mint mondtam, nem teljesen autonóm intézményekről van szó, ebben a szakaszban mindenképpen csak szándékot tud kifejezni, mert mikor egy bizottsági elnök be is akar vezetni egy új eszközt, mint a Juncker tette annak idején a beruházási alapjával, azt előbb el kell fogadni a tagországoknak. Még egyszer mondom, ők önmagukban nem döntéshozók.
Szóba került már a beszélgetésünkben az Európai Tanács új elnöke, aki szintén új december 1-én Donald Tuskot váltotta. Mennyire vált be ez a pozíció? Mennyire lett, vagy mennyire nevezhető Európa első emberének, akit mondjuk egy harmadik országbeli vezető felhívhat, hogyha Európával akar beszélni?
A pozícióra főként azért lett szükség, hogy a munka folyamatosságát, a folyamatok folyamatosságát és kohézív jellegét megőrizzék. Lána, amikor már 27-28 tagország van, és elviekben a régi időszakban az volt a gyakorlat, hogy minden fél évben más személy, a soros elnökséget ellátó ország kormányfője vagy államfője látta el 6 hónapon át az EU soros elnökének a pozícióját. Tehát, hogy ez a személy 28 között váltakozik, méghozzá úgy, hogy a 28 tagállam közül nagyon sokan relatíve új tagok, kevés intézményi tapasztalattal, rutinnal, közgazgatási ismerettel rendelkeztek, főleg a Lisszaboni szerződés 10 évvel ezelőtti elfogadása idején. Tehát szükség merült fel arra, hogy legyen egy olyan személy, aki a munkák előkészítésében, ülések bonyolításában és valóban a külső képviseletben is egyfajta folyamatosságot, folytonosságot tud biztosítani és képviselni, és főleg emiatt hozták már eleve létre ezt a pozíciót. Az tény, hogy az ellátandó feladatok egyike túl a belső munkaszervezésen a külső megszólalás, ezúttal most már az Európai Tanács, tehát a kormányfők és államfők tanácskozó testülete nevében, de itt persze nem önjáró tárgyalásról van szó, mint az például a maga részéről, a maga alkotmányos mandátumai között egy amerikai elnök megteheti, hanem inkább közvetítésről, amivel megbízták az Európai Tanács tagjai, tehát a tagországok vezetői, azt képviselheti, és annak nevében szólal meg.
Mit lehet várni az új vezetőtől, Micheltől?
Liberális politikusról van szó, és belgáról, mind a kettőnek megvan a jelentősége. Különösen a belga számít, ez már Herman Van Rompuynál, ennek a posztnak az első betöltőjénél, aki 2009 és 2014 között végül is két választható ciklusban töltötte be ezt a pozíciót. A belgiumi háttér ebben a funkcióban különösen fontos tud lenni, mert hiszen Belgium közismert módon egy rendkívül komplikált összetett ország, 7 parlamenttel, 6 kormánnyal, rengeteg 3 föderációs egységgel, 3 nyelvi közösséggel. Az ezek között való egyeztetés, ennek az egész konstrukciónak az együtttartása, az felér egy olyan erőpróbával, mint amikor 28 ország ügyét kell valakinek intéznie. És hogy az elmúlt most már 2 évszázadban lassan végül is a belgáknak sikerült, az arra utal, hogy ők mindenképpen ki tudtak termelni egy olyan ügykezelési, tárgyalási, problémakezelési kultúrát, ami lehetővé teszi, hogy gyakran nagyon szélsőséges és egymástól is messze álló álláspontokat mégis csak egy közös keretbe foglalni. És ennyiből a belga tapasztalat Charles Michel személyében is fontos lesz. Jó lehet, relatíve fiatal politikusról van szó, alig múlt 40 éves, tehát nem az a tapasztalata rendelkezik még, mint amivel Van Rompuy a maga idejében, de ez mindenképpen egy fontos hozzáadott érték lesz majd. Egyébként pedig, mint mondtuk, nála is meghatározó lesz, hogy miket örököl meg fogja örökölni, ha megtörténik január 31-én a brit kilépés, a Brexit második szakaszát el kell kezdeni, az új kapcsolatrendszer kitárgyalását, ami távolról sem egy egyszerű gyakorlat, sőt igazából itt kezd majd fellépni annak a kísértése, hogy szétváljon az eddig meglepően demonstratív EU-27-es egység, mert hiszen, hogy a különböző szektorokat érintően, gazdasági területeket érintően, milyen új szabályrendszert tárgyalnak ki Nagy-Britannia és a kontinentális Európa meg Írország között, az a teljesen eltérő gazdasági érdekű helyzetben levő tagállamokat fog majd érinteni, és persze majd lesz a nyomás, hogy mi legyen a közös nevező. Na, ennek a koordinálása például egy nagyon komoly kulcsfeladata lesz az elnöknek, az Európa Tanács elnökének, miként persze az is, hogy rá fog maradni a következő 7 éves közösségi költségvetés érdemi tagországok közötti kitárgyalásának a szakasza. Ezt a fél évet lezáró finnlandi elnökség épp a napokban tett közé egy most már szánszerűsített részletes javaslatot, amiket úgy igazán érdemben majd jövő januártól kezdenek el tárgyalni apparátus szinten is, meg visszatérő módon majd kormányfők szintjén is. Ez megint Michel dolga lesz, hogy itt ne akadjon el a szekér, és tudjanak közös nevezőre jutni. Itt ugyanis nagyon nagy a késztetés arra, éppen az nagyon erőteljes és pénztárcákat érintő érdekkülönbségek miatt, hogy a tanácskozáson résztvevő személyek mégiscsak emberekről van szó, tehát a tagállamok vezetői is, adott esetben kifejezetten ellenséges ingerült viszonyba kerüljenek egymással, amikor egymásnak feszülnek az érvelések során.
Fóris Györgyöt, a Brux Info elemzőjét hallották. Hamarosan folytatódik a brüsszeli hét, az Inforádió Európai Uniós szakpolitikai műsora.